A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Mai adásunkban átlépjük a határokat, de nem lépjük át a szolidaritás kötelékeit. Mindannyian tudjuk, hogy Kárpátalján a mindennapi megmaradás, az otthonmaradás ma nehezebb, mint bármikor a modern történelem során. A háború árnyéka, a gazdasági bizonytalanság és a családok szétszakítottsága olyan sebeket ejt, amelyeket csak közösen összefogással gyógyíthatunk. Mai adásunk fókuszában egy kárpátaljai magyar falu, Beregrákos áll. De nem csak beszélni szeretnénk róluk, hanem az önök közreműködésével konkrét kézzelfogható segítséget is nyújtani, mert a segítségnyújtásnak nincsenek határai. Mai meghívottam Kárpátaljáról érkezett, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Beregrákos református lelkipásztorát, Pál Lászlót. Isten hozta, tiszteletes úr!
Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök mindenkit!
Mai beszélgetésünkből minden bizonnyal ki fog derülni, hogy mennyire nehéz helyzetben vannak kárpátaljai magyar testvéreink, ezért arra kérem önöket, lehetőségeik szerint segítsenek, adományaikkal forduljanak a Marosvásárhelyi Alsóvárosi Református Gyülekezethez. Amennyiben pedig hozzá kívánnak szólni a műsorhoz, hívhatják a következő telefonszámot: 0265 22 20 22, írhatnak SMS-t a 0740 274 165-ös számra, illetve e-mailt a miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro címre. Tegnap, tiszteletes úr, a Marosvásárhelyi Alsóvárosi Református Gyülekezetben szolgált, már járt korábban Erdélyben, Marosvásárhelyen, milyennek látja az itteni közösséget?
Hát jártam itt 1996-ban a Református Világtalálkozón, Nagyváradon, illetve Kolozsvárot, és aztán később, már a 2000-es években családdal voltunk Székelyföldön, voltunk Mezőcsáváson, Kolozsvárt, és akkor így voltunk átutazóba is, illetve hát városnézésen is Marosvásárhelyen.
Budapesten született, és ott is tanult. Hogyan került Kárpátaljára?
Együtt tanultam a mostani feleségemmel a teológián, ő kárpátai származású, és a kapcsolatunk elején tisztázni kellett, hogy ő mindenképp vissza akar menni Kárpátaljára szolgálni, hogy akkor én is követtem őt, vagy nem, hogy van-e értelme a kapcsolatnak, és akkor eldőlt ez. Tőlem nem áll távol a határon túli közösségek sorsa, az közöttük való szolgálat iránti vágy. Helyemet így találtam meg, de nem a feleségem miatt vagyok Kárpátalján, a látszat ellenére, hanem hiszem azt, hogy Istentől kaptam ezt a mandátumot, megbízatást.
Hogyan éltek a kárpátaljai magyarok mondjuk 8-10 évvel ezelőtt, hiszen most már elég hosszú ideje, hogy konfliktusoktól és hát stresszes időszakoktól hangos az életünk, főleg a kárpátaljaiaknak, az ukrajnaiaknak, hiszen volt Covid, aztán kitört a háború, szóval hogyan élt a közösség ezen időszak előtt, hiszen van már 20 év tapasztalata, ugye?
Igen, 2002. október óta szolgáló Kárpátalján. Hát mindig konfliktusos és mindig problémás volt a helyzet, mindig akadt valami kihívás az elmúlt évtizedekben. A kárpátai magyarok, ahogy szerintem határon túl minden magyar közösség hozzászokott ahhoz, hogy vannak kihívások, hogy vannak nehézségek, és ezekkel együtt kell tudni élni. Van, akik ezt jól tudják kezelni, van, akik sokáig bírják, van, akik kevésbé bírják, van, akik feladják, de még mindig él egy jelentősebb számú közösség Kárpátalján, és igyekszünk igazodni mindig a körülményekhez, a kihívásokhoz. Nem volt egyszerű korábban sem, a Covid is megnehezítette, a háború meg különösen is megnehezítette a helyzetünket, de mindig azt szoktam mondani, hogy kevesebb híradást kellene hallgatnunk, és többet mondjuk beletekinteni az Isten igéjébe, meg beletekinteni abba, ami naponkénti öröm, azért, hogy ne csüggesszük el magunkat, mert voltak nehezebb idők, és még lehet, hogy lesznek is.
Igen, optimista volt a tegnapi prédikációja során, tiszteletes úr azt mondta, hogy Kárpátalján csak ritkán elvétve vannak robbanások, fegyverropogás. De hogy lehet egy háborúban álló országban élni a hétköznapokat kiváltképpen férfiként, apaként, tegnap éppen apák napját ünnepeltük, szóval mit jelent ez a kárpátaljai családoknak, hogyha az apának be kell vonulnia a hadseregbe? Gondolom, hogy hosszú idő telik el, amíg hírt sem hallanak róla, szóval hogy lehet így ma élni?
Nagyon nehéz, és hát vannak szomorú történetek, amikor is valaki eltűnt, és évek óta nincs meg, amikor valaki a frontvonalon esetleg túl hosszú ideig van kint, és akkor nincs róla hír, és akkor kétségbeesés van, mert nem tudni, hogy tényleg, hogy egyáltalán eltűnt-e, mi történt vele. Vannak ugye temetések Kárpátalján is, amikor halva hoznak haza katonákat. Szóval biztos, hogy egy sérült társadalomban élünk, és a gyerekekre is kihat ez. Nagyon nehéz, sokszor elveszíti a család azt, aki addig gondoskodott, aki fenntartotta a családi életet. Ugyan valami fizetést kapnak a katonák is, de ez biztos, hogy sokkal nehezebb így, hogy az édesapák nincsenek otthon. Mi már sok nemzedék óta Kárpátalján egy olyan közösség vagyunk, ahol az apák hiányoznak. És ez most is tetten érhető, hiszen vagy elmenekült sok férfi, vagy bezárkózva él, vagy éppen katonai szolgálatban van, és ez így nagyon nehéz a gyermekek, családok számára. A gyülekezeteinkben is látványos, a falvakba végigmenve, városokon is, hogy hiányoznak a férfiak.
Egyébként valósak azok a felvételek, amelyeket látunk, hogy akár az utcán is összeszedik a férfiakat, és be kell nekik vonulni a hadseregbe?
Hát valósak ezek a videók.
Viszont, de nem mindennapiak, remélem.
Igen, tehát hogy az interneten összegyűjtik, és akkor egyszerre jelenik meg nekünk az országból mindenhonnan az ilyen esetek. És azért azt kell mondanom, hogy vannak ilyen esetek, de nem minden esetben történik így. Viszont valóban veszélyes. Tehát akinek nincs védettsége, akinek nincs felmentése a katonai szolgálat alól, annak hát veszélyes találkozni egy rendőrrel, még veszélyesebb egy sorozóval találkozni. És vannak olyan férfiak, akik nem rendezték el a kötelező papíraikat, kötelező orvosi vizsgálatot, és akkor így, hogyha igazoltatja őket, akkor nincs lehetőségük arra, hogy elkerüljék a hatóságot. Nagyon nehéz kérdések ezek, ugye rádióban nem is mindent lehet elmondani ezekről a dolgokról, de hát mondjuk azt, hogy a gazdagabbak, akiknek több adatot anyagiakban, ők könnyebben megoldják, hogy valahogy elkerüljék a katonai szolgálatot, mint az,
igen, ez szegényebb. Ez lett volna a kérdésem, hogy védettséget pénzzel lehet vásárolni? Mindent lehet.
Sajnos. Hát hivatalosan nem lehet megvásárolni. A védettséget úgy lehet megszerezni, hogyha valakinek legalább három kiskorú gyermeke van, rokkantsága, valamilyen fokozatú rokkantsága van, illetve hogyha olyan stratégiai fontos munkahelye van, amiben az ukrán állam ne engedi, hogy akkor ott levédjék a munkások felét, felmentsék időlegesen a katonai szolgálat alól, akkor így meg lehet szerezni. De hát a legtöbb férfinak ilyenre nincs lehetőség.
Sokan elmenekültek a háború kezdete óta Kárpátaljáról. Említette, hogy már előtte is azért az aktív, főleg férfiak azért hiányoztak kárpátaljai munkaerőpiacról, és hát a családi asztaltól is sajnos, de ez fokozódott a háború kitörése óta?
Igen, fokozódott. Ugye egyrészt akkor ők hazajártak, azóta nem járnak haza ezek a férfiak, még hétvégékre se, vagy nyári szünetre se. És akkor, amikor kitört a háború, akkor hát a felvételeket biztos látták a rádióhallgatók is. Óriási sorok keletkeztek, és kárpátaljak is, és belső ukrajnaiak is sokan hagyták el az országot. És hát biztos itt a hírekben ugye szoktuk hallani, hogy a hegyekbe kiket kell megmenteni, hogy találják, szóval folyamatos továbbra is a szökés, az eljövetel. Hivatalosan nem tudnak a férfiak kiutazni az országból, hogyha 22 éves és 60 éves kor között nem lehet kiutazni. Hogyha valakinek védettsége van, vagy valamilyen megbízatása van, tehát rendkívül esetekben lehet csak, de ez korlátozott.
És vannak olyanok, akik Kelet-Ukrajnából mondjuk Kárpátaljára menekülnek?
Igen, tehát ehhez különös, hogy a Kárpátalján születettek közül nagyon sokan veszélyben érezték magukat, és elmenekültek, elköltöztek, és a háborús övezetből érkezők, vagy az ország belsejéből érkezők pedig Kárpátalján látnak, és Hát például Ungvár egy jelentősen megváltozott népességgel rendelkezik most. Nagyon nagy fejlődés volt az elmúlt 4 év alatt. Óriási lakónegyedek épültek, infrastruktúrával, mindennel, saját szolgáltatóközpontokkal. A gazdag réteg költözött Ungvárra. De beköltöznek Munkácsra is, és kisebb településekre is, sőt, néha falvakba is.
És ez népesség arányt azért felborítja rendesen, gondolom.
Igen, Ukrajnában az a nehézség, hogy már nagyon régóta nem volt népszámlálás, és nem tudni már az elmúlt évtizedben se lehetett tudni a pontos számokat, most meg különösen nem tudni, hogy is állunk. Nem tudni a mi magyarainkról se, akik most az EU területén élnek, hogy ők haza fognak jönni, vagy nem. A legtöbben még mindig tartják a kapcsolatot a helyi közösséggel, még nem adták el az otthonukat, a legtöbben még mondjuk egyházi szinten nálunk a református gyülekezetbe befizetik a egyház fenntartó lelkot külföldről.
Mai meghívottam Kárpátaljáról érkezett Bereg Rákos református lelkipásztora Pál László, akivel a kárpátaljai és Bereg Rákosi magyar közösség helyzetéről, a háborúról, gazdasági helyzetről beszélgetünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én vagyok a vonalba?
Igen, tessék mondani.
Na, Marosvásárhelyi vagyok, Ida Rozália. És rendszeresen hallgatom a kárpátaljai reggeli áhítatokat Beregszászról, Ungvárról, Munkácsról. Minden reggel van Isten tisztelet, a Facebookon meg lehet nézni és hallgatni. Nagy elismerésem a lelkészek iránt felkészült személyek, és gratulálok, hogy megállják a helyüket egy ilyen nehéz helyzetben, ahogy van Ukrajna. Gratulálok, és minden jót kívánok a további munkájukba is. És még egyszer mondom, elismerésemet fejezem ki, hogy még a Facebookon keresztül is közvetítik az Isten tiszteleteket.
Igen, köszönjük.
Áldott békesség.
Köszönjük az Istentől, hogy elmondta ezt nekünk. Egyébként mennyire fontos, tiszteletes úr, a lelki közösség ilyen nehéz helyzetben? Mert mindenki az anyagiakra koncentrál, az, hogy ég-e a villany a lakásunkban, hogy van-e, amit az asztalra tenni, de azt hiszem, hogy ezek azok a dolgok, amelyek hát idővel helyrehozhatók. A lelki sérülések azok már kevésbé.
Igen. Az evangélium az gyógyít, Krisztusban megbékélésre lehet jutni, és lehet a nyomorúság közepette is megtalálni azt a reménységet, ami nem egy ilyen álvigasztalás, hanem igazi vigasztalás, hogy az örök életben lesz majd kiteljesedésünk és boldogságunk. És ezt ma Kárpátalján hirdetjük, hirdetnünk kell, és nincs is más. Tehát emberleg mit mondhatnék, miért kéne hazaköltözni, miért kéne otthon maradni? Tehát ha így a földi szempontokat nézzük, akkor semmi értelme egy háborús országban élni, egy háborútól sújtott országba majd utána, háború után visszaköltözni, és akkor évtizedekig nehézségek között élni. De ha az elődeinket nézzük, hogy ők hogyan éltek, milyen értékek mentén Krisztusban, és itt Erdélyben is ezt szerintem fogják érteni a testvérek, akkor nem tudunk mást mondani, mint hogy helyünkön vagyunk, és Isten segedelmével jobb életünk van, mint ha Isten nélkül élnénk bárhol a világban.
Egyébként a kárpátaljai szorványosodás és elvándorlás, ahogy beszéltünk az elmúlt percekben is, súlyos probléma. Hogyan változott meg a Bereg Rákosi gyülekezet lélekszáma és korösszetétele az elmúlt években, és a megmaradt főként idősekből álló közösség ellátásában milyen szociális feladatokat kell most az egyháznak átvállalnia, illetve meg tudnak-e felelni ezeknek a kihívásoknak?
Igyekszünk. Minden gyülekezetet érint, hogy az idősek maradtak otthon leginkább. Minden gyülekezetet érint, hogy ugye a nyugdíjak alacsonyak, illetve a férfiak, hogyha nem tudnak dolgozni, akkor ugye ott a családi bevétel is kicsi, kevés. A gyerekeket vigasztalni, bátorítani, erősíteni kell, valamiképpen választ kell adnunk ezekre a kérdésekre. Szóval a kihívás bőséges. Mi személy szerint, én személy szerint, és a mi közösségünk Belgrákoson, és a másik gyülekezetből szolgál a Kajdonon, mi fenntartjuk a gyülekezeti életet azért, hogy a háború után mondhassuk azt, hogy van hova visszajönni, van hova hazajönni, és erre buzdítok mindenkit, hogy Kárpátaljára is, meg a többi határon területre is, akik elszármaztak, hogy egyszer jussunk vissza oda, ahonnan indultunk. És valamit alkossunk, valamit tegyünk, amit az őseink fontosnak tartottak és végezték. Olyan körülmények között is, amit a kismire történet tudja, hogy sokkal nyomorúságosabbak voltak, mint a mostani körülmények.
Mai adásunkban átlépjük a határokat, de nem lépjük át a szolidaritás kötelékeit. Mindannyian tudjuk, hogy Kárpátalján a mindennapi megmaradás, az otthonmaradás ma nehezebb, mint bármikor a modern történelem során. A háború árnyéka, a gazdasági bizonytalanság és a családok szétszakítottsága olyan sebeket ejt, amelyeket csak közösen, összefogással gyógyíthatunk. Mai adásunk fókuszában egy kárpátaljai magyar falu, Beregrákos áll. De nem csak beszélni szeretnénk róluk, hanem az önök közreműködésével konkrét kézzelfogható segítséget nyújtani, mert a segítségnyújtásnak nincsenek határai. Mai meghívottam Kárpátaljáról érkezett Beregrákos református lelkipásztora Pál Sándor. Arra kérjük önöket, hogy lehetőségeik szerint segítsenek, adományaikkal forduljanak a Marosvásárhelyi Alsóvárosi Református Gyülekezethez, hiszen mai beszélgetésünkből kiderült és ki fog derülni, hogy mennyire nehéz most ott a helyzet. Én egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Lára vagyok, és...
Tessék,
felmértem, hogy milyen borzalmas a háború, mert én is megértem gyerekként, állandó rengtegésbe éltünk, úgyhogy szeretnék segíteni. Ez a Ludas utcai református egyház.
Igen.
És anyagilag pénzzel vagy más dologgal lehet? Mivel lehet?
Igen, hát az a legegyszerűbb. Én azt javasolom, hogy Imre Jenő tiszteletes urat keresse meg, és akkor... ő ezt konkrétan elmondja, ők azok,
akik között. És a telefonszámot nem tetszene mondani?
Jó, megkeresem, és mindjárt megmondom, jó?
Jó, köszönöm.
És akkor ez ki fog derülni. Azt írja Sándor Barótról, tisztelem önöket, és nagyon sajnálom, ami ott történik. Remélem, hogy mi hamarabb a múlté lesz. A kérdésem az lenne, hogy önt zaklatták-e, illetve kapott-e behívót. A jóisten áldja, és ne hagyja magukra. Császár Sándor Barótról írja.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek az együttérzést, az imádkozást, ránk gondolást. Nagyon fontos ez számunkra. Én személy szerint Budapesten születtem, ott nőttem fel. Én nekem csak magyar állampolgárságom van. Nekem az Ukrajnába való beutazással, az ott való tartózkodással vannak gondjaim, hogy mindig meg tudjam szerezni a tartózkodási engedélyt. És emiatt, mert ilyen magyar állampolgár vagyok, engem nem érint a hadkötelezettség Ukrajnában. Ezt kell bizonyítanom, ezt megállítanak, akkor az irataimat megnézik. Én személy szerint ilyennel nem találkoztam. Viszont folyamatos az utakon az ellenőrzés, az ellenőrzőpontok működnek, ott mindig megkérdezik, ki merre megy, megnézik a dokumentumokat, jegyzik. Én együtt érzek azokkal, akiknek viszont erre nincs lehetőségük, és nagyon azon fáradozom, hogy valami megoldást találjunk. Én személy szerint nem csak a jövőben gondolkozom, úgyhogy majd valahogy megoldódnak a kérdéseink, hanem igyekszem tenni is érte Isten segítségével. Nekünk van egy szórványprogramunk, mi szeretnénk ezt a szórványközösséget, Begrákost és Kajdanót, az egy kis gyülekezet mellette, megtartani, az anyanyelvet megőrizni. A magyar kormány segítségével építettünk óvodát, amit szeretnénk működtetni. A magyar iskola épülete is a gyülekezetünk tulajdonában van, és mi szeretnénk ott egyházi oktatást a jövőben. Emögé szeretnénk egy gazdasági hátteret felépíteni, hogy ne mindig segélyekből éljünk, ne mindig csak szegénység és elvándorlás legyen. Ugye ezek az idők nem kedveznek a háborúlat. Mi keresünk olyan személyeket, akik a maguk Istentől kapott lehetőségeikkel egy-két évre tudnák vállalni azt, hogy segítenek elindítani olyan munkahelyeket, amelyeken keresztül védettséget lehet szerezni férfiaknak. Ha van ilyen a rádióhallgatók között, akiknek Isten adott ilyen lehetőséget, hogy segítsenek egy időre, amit aztán majd visszakapnak segítséget. Tehát, hogyha van ilyen, akkor az alsóvárosi gyülekezetnél jelentkezzenek.
Ezek egyébként melyek ezek a foglalkozások, amelyek tehát, védettséget biztosítanak?
Hát, na, dróngyártás is, hadipar, de onnan nem szeretnénk foglalkozni. A kereskedelem, a közlekedés, a mezőgazdaság, tehát a termelés, és mi tehát működtetünk ilyen vállalkozást, ahol termelünk, de most lehetőségünk lenne sok férfinak megoldani a védettséget, hogyha ha van befektethető összeg, akkor tudunk gyártani élelmiszert is, termelni is élelmiszert, és akkor ezzel megoldható lenne sok férfinak a katonai védettség. Ők nem megmenekülnek így a katonaságtól, hanem ők a katonaságnak a munkájukkal szolgálnak, adóbevétellel az ország fenntartását szolgálják. Hát, hogyha vannak ilyen Istentől indítatások, akkor kérem, hogy keressék az alsóvárosi gyülekezet lelkészét.
Az alsóvárosi gyülekezet lelkésze, dr. Imre Jenő, református lelkész, és hozzájárult ahhoz, hogy a telefonszámát közöljem, tehát a telefonszám 0743-309-093, ismétlem 0743-309-093, Imre Jenő református tiszteletest, az alsóvárosi gyülekezet lelkészét lehet keresni ilyen ügyekben. Tiszteletes úr, a kárpátaljai oktatási törvények és a kisebbségi lét nehézségei miatt hogyan tud működni a helyi magyar nyelvű oktatás, és léteznek-e úgynevezett vasárnapi iskolák, az egyház tud-e működtetni különböző felekezeti oktatási intézményeket?
Van egy viszonylag fejlett oktatási rendszerünk óvodától egyetemig, ahol magyarul lehet tanulni, és hát volt ez veszélyben, és voltak nehézségek, meg vannak finanszírozási nehézségek, de most úgy néz ki, hogy az EU csatlakozás miatt ugye az Európai Uniós kisebb, tehát Európai Uniós országok kisebbségei, akik Kárpáten élnek, nem, Ukrajnában élnek, fenntarthatnak majd iskolákat. A magyar kormány és az ukrán kormány megegyezett, de ez a román kisebbségre is igaz lesz, meg a többi kisebbségre is. Tehát megmarad az iskolarendszerünk. Itt a nagy kívás az, hogy maradnak-e családok, lesznek-e gyerekek, születnek-e gyerekek, és fent tudjuk-e tartani. Mert egyre több falusi iskolát bezárnak az önkormányzatok, a kistérségek, mert kevés a gyerek, és a kiadás óriási. De mi mindent megteszünk azért, hogy ezek megmaradjanak. Vannak szórványprogramok a szórványvidéken, ahol csak vasárnapi iskola keretében tudnak tanulni. Vannak olyan települések, ahol a magyar kormány segítségével évekkel ezelőtt a pedagógus szövetség elindított olyan óvodát, iskolát, alsó osztályokat, van ahol felső osztályt is, ahol visszatanítják a magyar nyelvet. Tehát küzdünk, harcolunk, mint közösség, és próbálunk helytállni.
Igen, egyébként hogyan telnek a hétköznapok? És hát beszéljünk arról, hogy az anyagi jövedelmekről, hogy mekkorák ma Ukrajnában, azért, hogy legyen egy összehasonlításunk nekünk itt erdélyi magyaroknak, hiszen mi magyarok szeretünk panaszkodni, de azt nem látjuk, hogy mindig vannak, akik sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint mi. Nyilván ez minket nem kell, hogy vigasztaljon, de hogy ahogy az imént is szóltunk róla, hogy van, ahol valóban szükség van, és létfontosságú egy kis segítség. Szóval milyen az anyagi helyzete a kárpátaljai magyar közösségnek?
Hát azt mondom, hogy egy tanár 250-300 euró körül visz haza, ennyit kap készpénzben. Ha azt mondom, hogy aki tud elmenni dolgozni munkahelyre, most mondjuk férfi építkezésekre, akkor ennél többet tud keresni. A nők sokfelé gyárakban mentek el, most a gyárakban, most hirtelen kell számolni, de körülbelül 400 euró fölött is meg lehet már keresni, mert munkaerő hiány van, tehát most egy kicsit nagyobb fizetéseket is megadnak, de egy nyugdíj a mi falunkban olyan 50-60-70 euró körül van, akinek már 100 euró a nyugdíj, az már nagyon nagy nyugdíjat kap a mi vidékünkön, a mi településünkön. És hát az árak azok nem túl kedvezőek, az infláció az most a háború alatt az nagyon magas lett, és hát ezt kell beosztanunk. Akinek van külföldön rokona, családtagja, onnan kap segítséget, annak könnyebb, de vannak családok, ahol tényleg nagyon meg kell nézni azt, hogy mire jut.
Igen, hát szomorú ezt hallani. 100 euró 500 lej, hát ma már Romániában azért ilyen nyugdíjakról nem beszélünk, hála Istennek. Tiszteletes úr, szóba került jó ideje, és most már egy hete, hogy elkezdték a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Egyrészt miben reménykednek, hogy lesz-e ebből Európai Uniós csatlakozás, illetve fel van-e készülve az ország, hiszen láthattuk Magyarország esetében, Románia esetében is, de vannak más országok, például Szerbia, aki most már évtizede, hogy várakozik a csatlakozásra. Szóval, hogy látja belülről, ismerve az Európai Unió értékeit, hogyha ezek mentén zajlanak a tárgyalások, akkor tudja-e teljesíteni Ukrajna ezeket a feltételeket?
Hát, nagyon optimistának kell lennem, de én azt gondolom, hogy egyrészt nem olyan elavult az ország, nem olyan rossz a helyzet, mint ahogy sokszor mi mondjuk Kárpátalja, sajnos a szegényebb része Ukrajnának. Vannak helyek,
bár a nyugati része érdekes.
Igen, igen, de vannak helyek, ahol, tehát meg vannak Kárpátán is olyan munkahelyek, de ezek is inkább ilyen, vagy tehát a számítástechnikával kapcsolatos kutatásokkal, vagy hadiparral, nem tudom, hogy akár 1000 euró fölött is meg lehet keresni, tehát azért vannak ilyen rétegek, vannak nagy ipari központok Ukrajnában. Ugye az Európai Uniónak magának kell döntenie, hogy milyen árukat fog beengedni, hasonlók. Én félek, hogy inkább csak a piacot akarja egy idő után megszerezni Ukrajnában. Nem hiszem, hogy jótét lelkek fognak oda csak jönni, lesznek ilyenek is, de valószínűleg az olcsó munkaerőt akarják majd kihasználni, vagy éppen a szabad mozgás miatt még több fiatal fogja elhagyni Ukrajnát, tehát én inkább veszélyt látom ennek. Ugyanakkor nekünk, kárpátai magyaroknak mindenképp fontos lenne, a határok átjárhatóbbá válnak bizonyára, hogyha EU csatlakozásra sor kerülne. Biztos, hogy kiegyensúlyozottabb lenne minden, a jogalkotás, biztonságosabb lenne talán a gazdasági élet is, kiszámíthatóbb lenne, tehát nagyon sok pozitív dolog is lenne. Nem vagyok benne biztos, hogy a lózungok, a jelszavak azok mindig igazak és teljesíthetők, de drukkolunk, hogy jobb legyen.
Uh-huh. Meséljen nekünk Bereg Rákosról. Hol helyezkedik el ez a község, és ez egy szintiszta magyar falu, vagy vegyes?
Uh-huh. Hát a nyelvhatár minket már elhagyott, tehát a nyelvhatáron élt ez a közösség, de most sajnos már visszahúzódott, tehát Munkácson még van magyarság, de nem olyan jelentős, hogy már a város népességét meghatározná, tehát visszaszorulóban van a magyarság, de kulturális életben, sok mindenben azért mégis meghatározóak. Tehát mi egy vegyes település vagyunk már több évszázada, és a magyarok mind sokáig többen is voltak, aztán fele arányban voltak most, hát én úgy számolom, hogy 40% körülbelül magyarok aránya, és ezekből is sajnos sokan fiatalabbak nem élnek jelenleg otthon, de még Bergrákosinak számítják magukat, és mi is úgy számítunk rájuk. Közösségünket is, a gyülekezet is fenntartják, tartoznak hozzánk. Ennek a közösségnek érdekes nyelvjárása van, egy kicsit palócosan beszélnek. Három ilyen település van még Kárpátalján, összesen három ilyen település van, ahol így beszélnek, és hát különleges a mi településünk. Zárkózottabbak is vagyunk valamennyire, mint a szintiszta magyar településen élők. Felnéznek ránk az egyház életet tekintve az ortodox testvérek. Aktívabb a gyülekezeti életünk, a gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozásunk, az idősek között végzett szolgálatunk. Élni akaró közösség vagyunk. Szorvány központnak gondoljuk magunkat, ahol a környéken levőket szeretnénk összegyűjteni. Vannak még magyarul beszélő cigányok is, romák a nem túl távoli településeken. Vannak elszármazottak, akik a környéken, tudunk róluk, gyerekeik, unokák már csak ukránul beszélnek, de szeretnénk nekik óvodát, iskolát, hogy visszaszerezzük őket a magyar közösségünk számára, nemzetünk számára.
Miért fontos a szolidaritás, hogy gondolja, akár a Kárpátalja vagy Ukrajna határain túlélő magyarság szempontjából, vagy pedig a helyi közösség szempontjából, hiszen hát nem mindenkinek egyformán adatott meg a jóléte, lelki vagy anyagi jóléte.
Igen, a szolidaritás jót tesz annak is, aki ad, és annak is, aki kapja. És itt nem csak anyagiakról van szó. Nekünk az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Nem ők magunkra hagyva. hogy több mint 4 éve Kárpát-medence szerte imádkoznak értünk. Az Erdélyi Nőszövetségnek volt nem túl régen, egy pár hónapja, ha jól emlékszem, a Nőszövetség szervezte, Kolozsvár talán, én online követtem ima napja. Nekünk most volt június 11-én egy olyan imanapunk, amit az egyházunk szervezett, de az egész ukrajnai egyházi közösség részt vett benne, és a világon a keresztény közösségek ott voltak online, és együtt imádkoztunk. Ez nagyon fontos. És amikor jön egy segítség annak, akinek ennivalót adunk, jön egy segítség valakinek, akinek nincs pénze műtétre, szemműtétre, gyógyszerre, akkor minden nagyon jól tud jönni, és segít abban, hogy túléljenek, és meggyőződésem, hogy el kell jöjjön az idő, amikor meg mi fogunk tudni segíteni majd azokon, akik akkor lesznek nehezebb helyzetben a Kárpát-medencében, mint mi.
Van még egy hallgatónk a telefonon, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! István vagyok, Székelyudvarhelyről. Hát egyik a legszebb hivatás a lelki pásztor. Ugye a lelkekben van ugye elég sok nehézség, ugye? Ez legalább, ez a tiszteletes úr, ez végeredményben, ez a hivatása neki. És azt akarom kérdezni, hogy én Székelyudvarhely vagyok, hol lehet segítséget adni, hol tudjunk támogatni a udvarhelyi nép?
Igen, köszönjük szépen, hogy a szándékot, hát amennyiben utalni tudnak pénzeket, ezt én azt mondom, hogy Imre Jenő református lelkipásztort hívják fel. Én mondom még egyszer a telefonszámát, 0743-309-093. Ezen az elérhetőségen tiszteletes úrral fel lehet venni a kapcsolatot, illetve ez a műsor felkerül majd a rádió weboldalára és a Facebookra, ott egy bankszámla szám is meg fog jelenni, amennyiben anyagi vagy pénzbeli segítséget kívánnak nyújtani.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Műsoridőnk sajnos lejárt, tiszteletes úr, ha kíván még hozzáfűzni valamit.
Köszönöm mindenkinek, aki betelefonált, aki írt, aki meghallgatott bennünket, ami szép üzeneteket kaptunk, és továbbítom a lelkisztársaimnak. Isten áldása legyen Marosvásárhely népén, Erdély népén, az Úr őrize a mi magyar népünket mindenhol. Békesség Istentől!